Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: az 1921-es földreformot követően több kastély és birtok került román tulajdonba. Az új tulajdonosok legtöbbször nem laktak a kastélyokban, ezért egyeseket továbbadtak, másokat lebontottak. A rendszerváltás után a visszaszerzett kastélyok tulajdonosai nem tudták fenntartani az ősi örökségüket, így a folyamat újra kezdődött, habár napjainkra lassulni látszik. Témánk: erdélyi kastélyok idegenkézen.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk ezen a héten is dr. Kálmán Attila tanár történész, akit nagy tisztelettel köszöntünk a stúdiónkban. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is együtt lehetünk.
Üdvözlök én is mindenkit. Igen, a mai műsorban olyan kastélyokat mutatunk be, amelynek a történetében a 20. században olyan változások történtek, olyan változásokra került sor, amelyek meghatározták a sorsukat. Az eredeti tulajdonosokat román nemzetiségű tulajdonosok váltották fel. Megpróbálunk az új tulajdonosokra is kitérni, néhány életrajzi adatot bemutatni, ahol lehet, ahol ez lehetséges, és próbálunk arra is válaszolni, válaszokat találni, hogy milyen következményekkel járt ez a tulajdonosváltás a kastélyok számára.
Melyek voltak a körülményei annak, hogy Erdélyben egyes kastélyoknak román tulajdonosai lettek, és mit jelentettek ezek az épületek az új tulajdonosok számára?
A legtöbb birtok esetében a tulajdonosváltás 1920 után kezdődik. A trianoni béke után a határmenti területeken több birtok, kettő vagy éppen három részre szakad, tehát fenntartásuk majdnem lehetetlenné vált, ezért döntöttek úgy birtokosaik, hogy megválnak birtokaik egyes részeitől, természetesen a kastélyoktól is, amelyeknek a fenntartása, ahogy mondtam, teljesen lehetetlenné vált. Erre jött az 1921-es földreform, amelynek a következtében a megmaradt földterület nagyon-nagyon sok esetben a kastélyok fenntartását megnehezítette. Voltak olyan helyzetek, hogy valamelyik településen a területeket kisajátították, megmaradt a kastély körüli terület, de az uradalom a birtok nélkül ezeket az épületeket nem lehetett fenntartani, nem létezhettek egymagukba. Ezért döntöttek úgy sok esetben a birtokosok, hogy eladják ezeket az épületeket. Voltak olyan esetek, amikor az új tulajdonos maga az állam volt, hogy így fogalmazzunk, tehát éppen a település, a helyi önkormányzat. Voltak esetek, amikor a román királyi család tagjai jelentek meg új birtokosként, vásárlóként, például Bánlak vagy Soborsin esetében. Ilyenkor mondhatjuk, hogy az arisztokratikus élet folytonossága valamilyen szinten biztosítva volt, de azt is el kell mondani, hogy itt ezeknél az új tulajdonosoknál főleg erdélyi román származású tulajdonosokról beszélünk, tehát mondjuk úgy, hogy Kárpátokon túli tulajdonosok nagyon-nagyon ritka esetben jelentek meg. Az új tulajdonosok között többször találunk ügyvédeket, akik hát fogalmazzuk így, hogy kihasználták sokszor a helyzetet, és egy-kettőre gyorsan felvásárolták az épületeket, a birtokokat. Tehát elmondhatjuk azt, hogy az új román nemzetőségű tulajdonosok között majdnem egyáltalán nem találunk arisztokrata származású tulajdonost. A második nagy hullám természetesen a rendszerváltás után kezdődött, amikor vagy az államtól kezdtek kastélyokat vásárolni, tehát a még vissza nem szolgáltatott kastélyokat, vagy a visszaszolgáltatott kastélyok esetében néha olyan kilátástalan helyzetbe került tulajdonosok voltak, akik kénytelenek voltak eladni kastélyaikat, és így jelentek meg az új román nemzetiségű tulajdonosok.
Milyen terveik voltak és vannak az új tulajdonosoknak a kastélyokkal?
Alapvetően családi otthonokról beszélünk, hogyha az 1920-21 utáni tulajdonos váltásokról beszélünk, tehát az új tulajdonos is családi otthonnak próbálta használni az épületet. Úgy gondolom, hogy sok esetben a kastélyok megszerzése egyfajta státusz szimbólum volt, hivatott volt jelezni az új helyzetet, az új hatalmi helyzetet. Jelentősége volt annak is, hogy a polgári környezetből származó román nemzetiségű tulajdonos a magyar nemzetiségű magasabb társadalmi fokon álló kastélyát magáénak mondhatta. Viszont több esetben tudjuk azt, hogy az új tulajdonosok ritkán tartózkodtak ezekben az új kastélyokban. Polgári származásuk miatt ritkábban hagyták el a városokat. Tehát itt főleg hétvégi tartózkodásokról van szó, nyáron való itt tartózkodásról, vagy éppen talán vadász szezonban való itt tartózkodás jellemzi ezeket a helyzeteket. Napjainkban persze picit azért megváltozott a dolog, hiszen a modern kastély tulajdonosok nagyon jól tudják, hogy nagyon kevés esetben lehet azt megengedni, hogy családi kastélyként lehessen használni ezeket az épületeket. Habár tudunk arról, hogy voltak olyan új kastélytulajdonosok, akik úgy gondolták, hogy majd az új épület az valamilyen családi, nem tudom, hétvégi tartózkodási hely lesz. De aztán szép lassan belátták azt, hogy ez azért nem működik éppen ennyire, tehát a mai kastélyok nagyon sok esetben mondhatjuk azt, hogy a vendéglátó ipari egység és a hétvégi háznak a valamilyen szintű keveréke.
Mutassuk be azokat a kastélyokat, amelyek az 1921-es földreform következtében román tulajdonosokhoz kerültek.
Kiválasztottam néhány kastélyt, amelyek úgy gondolom, hogy jellemzőek erre a helyzetre, a két világháború közötti helyzetre, és kezdeném felsorolást Kendilóna kastélyával, amely 1506-tól a kendiek birtoka lett, ugye innen írták a nevüket, és a családnak köszönhető, hogy egyáltalán erről a település névről, tehát Kendilónáról beszélünk. A 17. század elején házasság révén a Haller család tulajdonába került Kendi Krisztina és Haller Zsigmond házasságának köszönhetően. A század végén Haller János átadta a birtokot Teleki Mihálynak. Itt egy botrányos helyzetről van szó. János József nevű fia Bécsben botrányba keveredett, olyannyira, hogy már kivégzéséről beszéltek, Teleki közben járt, ezért pedig megkapta cserébe a birtokot. Haller János fia, Haller István pert indította Telekiek ellen, aztán ez a per több évtizedig zajlott, több generáción keresztül, végül is sikertelenül, tehát a birtoka Telekieké maradt. A kendillónai telekiek közül szokás kiemelni Teleki Ádámot, aki tábornok volt, majd az ő fiát, ifjabb Ádámot, aki hát műfordítóként is tevékenykedett, hogy fogalmazzunk így, hogy ő fordította magyarra Kornei Szid című művét. Vele különben az itt lakó telekiek ága kihalt, tehát az eredeti kendillónai ág. A ma is látható kastély két Ádámnak köszönhetően nyerte el a mai alakját. Nagyon sok építész tevékenykedett itt, a művészet történészek kiszokták emelni például Sipos Dávidnak a nevét, aki nagyon szép szószékeiről híres. Század végén a kastély teljesen leégett, és az újjáépítését Leder József végezte. 19. században például nagyon híres volt a lónai Ménes. Itt angol félvér lovai voltak nagyon híresek. Most a két világháború között a család eladta a birtokot. Gyergyai Albert orvosprofesszor vásárolta meg, de itt egy nagyon furcsa történet következik. Állítólag szemet vetett a birtokra Augustin Pordia. Augustin Pordia, aki az állam elővételi jogát visszamenőleg alkalmaztatta, hogy így fogalmazzunk, és így Gyergyai birtoka egy szövetkezetnek a tulajdonába került, amely aztán nagyon rövid időn belül eladta ezt a birtokot Pordeának 1939-ben. Ki is volt különben ez az Augustin Pordea? Ő Szamosújváron született, ügyvéd végzettséggel rendelkezett, és hát 1918-ban a gyulafehérvári nemzetgyűlésen az egyik küldöttként szerepelt. Különben később a Nemzeti Liberális Párt egyik kolozsvári személyisége, politikusa, 1922-vel kezdődően parlamenti képviselő. Az ő leánya, Lívia, 1939-ben az akkori Románia egyik iparmágnásához, a Max Auschnitthez ment feleségül. Persze 1945 után Pordea sem került el a kommunista agressziót, 60-as években börtönbe került, tehát egy év börtönre ítélték. A kastély napjainkban hát úgy jelenik meg, hogy az istállók azok magántulajdonban vannak, a maga kastély pedig szociális otthonként működik. Másik érdekes esetünk ugye Sárpatak. Sárpatak valamikor a gernyeszegi uradalom része volt, tehát Teleki Mihály 1670-es évekbeli birtokadományához tartozik, és hát az 1756-os birtokelosztással Teleki Sándor Lajos nevű fiának a tulajdonába került. Lajos gyerekei közül érdemes megemlíteni Domokost, aki Torda vármegye főispánja, Marosvásárhelyi Teleki palota építője, illetve a Marosvásárhelyi Református Kollégium főgondnoka volt, testvére Mihály, Marosszék főkirály bírája, ugyancsak a Marosvásárhelyi Református Kollégium főgondoka, Marosvásárhelyi színjátszás egyik kiemelkedő támogatója volt. Tudjuk azt, hogy Sárpatakon két kastély létezett, a ma is létező kastély az a 19. század végéről származik, és 1951-jel kezdődően egyfajta szociális otthonként működik. De Sárpatakon létezett az úgynevezett régi kastély, és ez a régebbi kastély Teleki Polixénia 1933-as halála után még egy rövid ideig a család tulajdonába került, majd pedig Mircea Vajda Vojevod lett az új tulajdonos. Különben a Mircea Vajda Vojevod a politikus, az erdélyi származású politikus, miniszterelnök Alexandru Vajda Vojevod egyik fia volt. Ő 1945-ben eladta az épületet, az új tulajdonos pedig úgy döntött, hogy úgy értékesíti az épületet, hogy lebontja, és egyszerűen építő anyagként hasznosítja. Tehát a Sárpatagi kastély lebontása nem Vajda Vojevodnak a nevéhez kapcsolódik. Szeretném megemlíteni a Bályoki kastélyt is, Bihar megyében járunk. Itt azt tudjuk, hogy mai alakját 1896-ban kapta, akkor Gárai Tiborné, Degenfeld Emma alakítatta át, és 1920-as évekig a Károlyi családnak a tulajdonába volt. Miután a trianoni béke után a Károlyi családnak a tagjai Magyarországon éltek, nagyon sok határon túli birtokukat el kellett adják, bár természetesen a család ősi birtokát, ősi kastélyát, Nagy Károlyt azt megtartották, de más kastély eladásra került nem csak Bályokon, hanem például Mácsán is, ugye mindjárt fogunk egy picit arról is beszélni. A vásárló Bályok esetében egy Josif Pinkász nevezetű úriember volt, egy kereskedőről beszélünk. Pinkász egy Bulgáriából származó zsidó család tagja volt, és főleg gabona kereskedelemmel foglalkoztak, és ennek köszönhetően gazdagodott meg a család. Feleségül vette a Gika család egy tagját, Diana Gikát, különben ennek tehát az ő édesapja Jon Gika katona tiszt volt. Tehát innentől kezdve Pinkászék többször tartózkodtak Bályokon, és itt tartózkodott Diana Gikának a testvére, Györgyé Giká is, és annak a felesége is, és ezt kapcsolódik egy tragikus történet, ugyanis Györgyé Gikának a felesége, a Natália Giká itt halt meg Bályokon, és ide is temették el. Persze a kommunizmusra később eltüntették a sírját, úgyhogy nem lehet tudni, hogy hol volt. Állítólag a kastélyban, hát maga okozta tűz következtében hunyt el, tehát a tűz miatt elszenvedett sérülésekben belehalt. Még annyit szeretnék elmondani, hogy itt a Josif Pinkásszal kapcsolatosan, hogy neki volt egy testvére, aki Franciaországban tetszert hírnévre, mint festő, egy kicsit megváltoztatta a nevét, tehát őt úgy hívják, hogy Jules Pascal, tehát hogyha Jules Pascalnek utána nézünk, akkor egy érdekes életrajz tárul elénk. A kemények sem úszták meg ezt a folyamatot, és a kemények esetében talán az Alsógáldi Fehér megyei birtokot lehetne kiemelni. A család egyik ősi fészke volt, egyik ősi fészkének számít. Hogy a település nevéből is kiderül, a település a Gáldi család tulajdonába volt a 15. századig, valahol itt történik a tulajdonos váltás. Úgy tűnik, hogy a birtok Kemény Simonhoz kapcsolódik, ahhoz a Kemény Simonhoz, aki megmentette Hunyadi János életét, sőt úgy tartják, hogy talán ide is temették el. Történészek szerint a mai kastély helyén egy 17. században épített reneszánsz udvarház állt, és hát feltételezik, hogy ennek az udvarháznak Kemény Boldizsár, vagy éppen fia Kemény Simon lehettek. A kastélyt a 18. században átépítették, és akkor kapta mai formáját, ugye itt élt Kemény Simon Bolyai Farkas mecénása, akit fiával Göttingenbe küldött. Tudjuk azt, hogy a matematikus is néhány évet Gáldon töltött. És az első világháborút követő zavargásokban az épületeket rongálás érte, majd a háború után báró Kemény Árpád eladta a kastélyt, megtartotta a Csombordi birtokot, illetve később az is az a református egyház tulajdonába kerül. Ebben az esetben Gáld esetében a vásárló egy Aurel Albini nevezetű ügyvéd volt, aki 1891-ben Zalatnán született, és több éven keresztül, tehát a két világháború között Nagyenyed polgármestereként tevékenykedett. Nála is ugyanaz a helyzet 1945 után, tehát a kommunizmus idején 1950-ben két év börtönre ítélik, később a Duna csatornához kerül egy időre, aztán az 50-es évek elején szabadul. A kastélyt azt 1937-ben adták el, az addigra hát már bányatulajdonosként hírnévre szertevő Albininek, és itt van egy érdekes történet, ami a plibános borral kapcsolatos. Úgy tűnik, hogy az egyik enyedi bonárus levédette a plébános megnevezést, mely elméletileg a Kemény birtokokhoz kapcsolódott. Albini ezért feljelentette, de ebből egy botrány lett. Végül is Albini maradt alul, hiszen Kemény Árpád nem védette le ezt a nevet, tehát esélye sem volt Albininek, hiába bizonygatta azt, hogy hát a Gáldi birtoknak ugye ő az új tulajdonosa, és itt történik egy fordulat, hogy ettől a pillanattól kezdve a Gáldi borokat Albini Plébánus néven kezdi forgalmazni, és próbálja bizonyítani azt is, hogy ezek a borok Kemény bárónak a borai, méghozzá azzal, hogy a címkére a bárói címert, tehát maga Kemény családnak a címerét kezdi használni. Az államosítás után különben a kastélyban egy termelőszövetkezet működött, majd a nagyenyedi börtön munkatábora, majd pedig elmegyógyintézet került az épületbe, ezt a célt szolgálja napjainkban is. Az ügyvéd leszármazottai különben visszaszerezték az épületet, de az intézet továbbra is az épület falai között működik. Obrázsát említeni még, Obrázsa Fehér megyében vagyunk ugyancsak, a Veselényi család birtokáról van szó. Viszonylag későn került a család tulajdonába, tehát 19. század második felébe. Itt Veselényi Miklós, aki Szilágy vármegye főispánja volt, ő építetett egy kastélyt 1901-ben. 1921-ben ezt a kastélyt a görögkatolikus érsekség vásárolta meg, amely a Szeplőtelen Szív kongregációja apáca rendet telepítette ide, és ez itt is működött 1948-ig. Ekkor a nővérek árvaháza és elemi iskolája is itt működött, ekkor ugye a kommunista rendszer feloszlatta az egyházat, aztán a görögkatolikus egyház 2004-ben szerezte vissza a kastélyt, tehát ma újra a tulajdonukban van. Háczeg környékén is ugyanez volt a helyzet, itt Alsó-Farkadint említeném meg nagyon gyorsan, amely Nopcsa László nevéhez kapcsolódik, a híres Facia Negráról beszélünk. Ez később a Lónyai család tulajdonába került, Lónyai Menyhért is tulajdonosa volt, a híres pénzügyminiszter, illetve rövid ideig Magyarország miniszterelnökeként tevékenykedett, utána az ő fia Béla telepedett le Farkadinon, később Menyhért nevű fia lett a tulajdonos. A lényeg az, hogy a Lónyai család tulajdonába maradt végül is az első világháború végig. Ezután nem tudjuk milyen körülményeknek köszönhetően román állami tulajdonba került, és ajándékként jutott a francia tábornok Henri Berthelot tulajdonába, és ő egy pár évig volt a birtokos, sőt, ő el is látogatott Háczegre, meg is látogatta ezt a kastélyt egyszer, és 1926-ban úgy döntött, hogy a Román Akadémiának ajándékozza. És hát a kommunizmus idején itt is termelőszövetkezett, székház volt, stb. Majd pedig visszakerült a Román Tudományos Akadémia tulajdonába. 2010-ben ezt felújították, ezt a kastélyt, de megszüntették patinás kinézetét, ma pedig kutatóközpontként működik. Beszerce-Naszód megyében Nagy Debreket említeném még, amely a középkorban a Harinai Farkas család tulajdonába volt, majd őt követték a Báthoriak, a Kendiek, és következtek a Mikesek. Ugye a Mikesek egészen a 19. század végéig voltak a birtokosai ennek az épületnek, majd pedig a Bornemiszákhoz került. Bornemisza Károly, aki Szolnok-Doboka vármegye főispánja volt, ő építette újjá 1902 körül a néhány évvel azelőtt leégett kastélyt. 1911-es halál után ez a Barcsai családhoz került. Ugyanazokról a Barcsaiakról és ugyanazokról a házaspárról van szó, Barcsai Tamásról és Bánfi Katalinról, akik a Gyalui várnak a tulajdonosai voltak. Nos, ők 1918-ban eladták a birtokot Aurel Milla ügyvédnek. Néha az a hír is megjelenik, hogy egy tartozás miatt került az ügyvédhez a birtok, nem tudom, nem kizárt természetesen, de a lényeg az, hogy a Milla család birtoka volt ez a kastély a világháborúig, ezután persze itt is iskola, rendelő, könyvtár, meg minden elképzelhető volt. A rendszerváltás után az örökösök visszaszerezték az épületet, majd pedig a görög keleti egyháznak adományozták, és már egy apácakolostor működik benne. Még hozzáfűzhetjük azt is, hogy ennek köszönhetően elég sok konfliktus alakult ki az apácakolostor és a többségében hát más vallású falu között. Hát ez most nem a témánk, ezt most nem részletezzük. Aranyos Meggyest érdemes még megemlíteni, ugye Aranyos Meggyes, amely egy lónyai birtok volt eredetileg, majd később a Teleki család tulajdonába került. Az első világháborút követően a román királyi család egyik tagja, ugye Károly, herceg a későbbi második Károly vásárolta meg, majd később állami tulajdonba került. Tehát elképzelhető, hogy Károly egy saját birtokközpontot szeretett volna kialakítani, tehát Károly herceg, illetve később Károly király életrajzát ismerve nem csodálkozunk, hogy ebből nem lett semmi. Tehát, ahogy mondtam, később állami tulajdon lett, és hát 1940 után ez persze a magyar állam tulajdonába került, tehát 1941-ben a Műemlékek Országos Bizottsága elkezdte a helyreállítását, 1944-ben az átvonuló hadseregek súlyosan károsították és felgyújtották, sajnos napjainkban is romosan várja a megmentőit. Mácsát említettem az elején, amely Csernovics, illetve később Károlyi birtok volt. Nagyon fontos szerepe volt Ibl Miklósnak a kastély kialakításában az 1860-as, 70-es, illetve 80-as években. Ugye itt ugyanaz a helyzet a Károlyiakkal, amit már említettem a műsor során. Kénytelenek voltak a kastélyt eladni. 1939-ben egy Adam Janku Kurticsi orvos birtokába került, aki szakértelemmel azzal kezdte, hogy 10 hektáron kivágatta a kastély ősi parkját. Mondjuk azt azért el kell mondani, hogy a megmaradt park az 1968 óta egy védett arborétum. Nagyszent Miklós esetét érdemes még megemlíteni, ahol a Nákó család volt birtokos. A Nákók ugyanabban a helyzetben voltak, ugyanabban a helyzetben kerültek, mint a Károlyiak 1920 után. Itt az önkormányzat vásárolta meg a kastélyt, tehát 1920-as évektől kezdődően ez a helyi Nagyszent Miklósi önkormányzatnak a tulajdona, tehát aztán mindenféle működött ebbe, napjainkban pedig úgy hát egyfajta kultúrházként használják. Bánlakot említettük, amely a Karácsonyi családnak a tulajdonába volt. Az 1920 körüli birtokosa, gróf Karácsonyi Jenő Budapesten telepedett le. Nála történt meg például az, hogy a birtokai három részre szakadtak, tehát Magyarországon is voltak, Romániában is voltak, Szerbiában is voltak. Tehát a Románia és a Szerbia területén lévő birtokok azok elúsztak, hogy így fogalmazzunk. Bánlak viszont szerencsés volt olyan értelemben, hogy 1920 után a román királyi család egyik tagja Erzsébet hercegné vásárolta meg, Ferdinánd király és Mária királyné egyik leánya volt, és aki rövid ideig görög királyné is volt, és az ő tulajdonában maradt effektív 1948-ig. És nagyon érdekes elmondani azt is, hogy a bánlaki kastély beárati griff szobrait használták mindenhol a hercegnő Bukarestben épült palotájánál, tehát arról az Erzsébet hercegnéről van szó, aki a bukaresti Erzsébet palotát építette, és amely a román királyi családnak a hivatalos rezidenciája, különben 1948. január 4-én innen Bánlakról ment számüzetésbe királyné, tehát a volt görög királyné, ugyanazon a vonaton, amely Bukarestből hozta Mihály királyt. Később persze mindenfélére használták az épületet, a jelen pillanatban ugye körözött Paul Lambrino követelte vissza egy adott pillanatba sikertelenül. A román király család viszont nem kérte vissza ezt a kastélyt, úgyhogy az önkormányzat tulajdonában van, és ezt pedig a bánsági ortodox püspökségnek adományozta. Soborsint azért még mindenképpen megemlíteném itt a román királyi család kapcsán. Soborsin, amely a Forrai, illetve később a Hunyadi családnak a tulajdonába került, A Hunyadiak voltak azok, akik eladták a birtokot. Hunyadi Ferenc 1939-el kezdődően adogatta el Soborsi birtokát, és hát végül is a kastély 1943-ban került az akkori román király, első Mihály tulajdonába. Ekkor a rezidenciát teljes mértékben átépítették, de államosítás után ez a belügyminisztérium tulajdonába került, sőt, tudjuk azt, hogy aztán Ceausescu is szemet vetett erre, felújítatta és vadászkastélyként használta, 2001-ben pedig visszaszolgáltatták a román királyi családnak.
Történész úr, az erdélyi mesélő kastélyok megmaradt perceiben mutassuk be azokat a kastélyokat is, amelyeknek a rendszerváltás után lett román tulajdonosuk.
Hát ezek közül a kastélyok közül a legismertebb talán a Kükülővári kastély, a Kükülővári kastély esete. A Kükülővári birtok viszonylag későn került a Haller család tulajdonába, ezért is szokták Bethlen Haller kastélyként említeni, és őt mondhatjuk, hogy inkább Bethlen kastély, mint Haller kastély, hiszen a Bethlen családhoz kapcsolódik az építése. Tudjuk azt, hogy Kükülőváron létezett egy régi erődítmény, amely több erdélyi vajda birtokába volt, később a dengelegi Pongrác család tulajdonába került. Ezt valahol a 16. század közepén ezt lebontották. Az a kastély, amit mi ma ismerünk, ennek a kezdetei a 17. század elejére tehetők, és itt elsősorban Bethlen Gábor fejedelem öccséhez, Bethlen Istvánhoz kapcsolódik, aki itt létező udvarházat egy reneszánsz kastélyá alakította. Később ez az apafi család tulajdonába került, és hát a család kihalásával végül is kincstári birtok lett. 1757-ben gróf Bethlen Gábor, ki erdélyi kancellárként tevékenykedett, ő vásárolta meg a birtokot, és birtokcseré következtében testvéréhez, Bethlen Miklóshoz került, ő erdélyi kincstartó volt. És ez a Bethlen Miklós az, aki aztán a 18. század közepén átépítette a várkastélyt, tehát barokkosította, lovistáló épült, kapuépület épült, lépcsőházat kapott az épület, sőt még úgy tudjuk, hogy a kapjoni kastélyban is tevékenykedő Veres Mátyás is dolgozott itt. A birtok végül Gábor leszármazottaira szállt, és ők voltak a tulajdonosok egészen a 19. század végig, ekkor jelennek meg Hallerek. Még mindig nem feltétlenül tisztázott, hogy hogyan is került a Hallerek tulajdonába. A lényeg az, hogy Haller Jenő gróf lett a tulajdonos, aki a Szentpári ágból származó Haller Franciskát vette feleségül. Ez a házasság gyermektelen maradt, és ezért birtokaikat szétosztották a család más ágai között. Így lett a birtok örököse a fehéregyházi ágból származó és Olthévizen lakó Haller János fia Jenő a birtok örököse. Ezután Haller Jenő és családja lakta a kastélyt. 1927-ben Haller Jenő tragikus körülmények között elhunyt, ezután pedig az özvegye vezette a gazdaságot. Később a fia, hasonnevű fia próbált 1945 után itt gazdálkodni. És az államosítás után tudjuk azt, hogy az épület aztán a zsidvei pezsgőgyár tulajdonába került. Alapvetően most is oda tartozik, hogy 1999-ben egy a nemzetileg konstancai üzletember vásárolta meg pezsgőgyárral és a borászattal együtt, és ettől a pillanattól kezdve hozzájuk tartozik a kastély. Ugye itt el kell mondani Kükülővárral kapcsolatosan, hogy nagyon-nagyon sokáig azért keserű szájízzel közelítettünk Kükülővár fele, pontosan azért, mert ez teljes mértékben elzárt volt a látogatók számára. Ugye Kükülővár az, amit még az elején is említettem név nélkül, hogy az új tulajdonos úgy gondolta, hogy milyen jó lesz egy hétvégi házat létrehozni, ami éppen Erdély közepén egy várkastély. Aztán egy picit a helyzet változott, és ha jól tudom, 2020-tól, remélhetőleg nem tévedek, hogy a kastélyt megnyitották a látogatók előtt. Tehát ez egy pozitívum, én úgy gondolom, tehát meg lehet látogatni a kastélyt, körbe lehet járni. Hát a történet, amit elmondanak, azt most hadd ne kommentáljuk, de legalább meg lehet látogatni a kastélyt. Tehát ez, én úgy gondolom, egy örömteli hír. Ugyancsak ennek a családnak a tulajdonába került a Kükülővártól nem messze lévő Bethlen-Szentmiklósi kastély is. Ugye Bethlen-Szentmiklós, mely a Bethlen család másik ősi birtoka, és hát az építése Bethlen Miklóshoz kapcsolódik, aki után hazaért európai tanulmány útjáról 1666-ban határozta el, döntött el az új épület megépítését. A Bethlennek után ez a Bruckentálok tulajdonába került, és a Bruckentál család 19. század végi kihalásával a 100 egyetem tulajdona lett, és ahol különben egy mintagazdaságot rendeztek be. Hogy és milyen körülmények között, ezt nem tudom, de a lényeg az, hogy a Kükölővári kastélyt is birtokló üzletembernek a családjához került a kastély, és a felújítása elkezdődött, tehát ennek mondhatjuk azt, hogy mindenképpen örvendünk, de nem igazán tudom én legalábbis, hogy milyen tervei vannak ezzel a kastéllyal. Külön beszélnék azért itt még nagyon gyorsan azokról a birtokokról, amelyek például román állami tulajdonban maradtak. Olyan épületekről beszélünk, amelyeket vagy nem kérték vissza a tulajdonosok, vagy nem kapták vissza a tulajdonosok valamilyen körülmények miatt. Például a Kokáér Balázs Telke Haller kastélya, mely valahol a 19. század második felében épült, és hát a Haller család egy mindagazdaságot hozott létre itt, és a 20. században szentpáli Hallerekhez került. Na ez például mai napig a család próbál harcolni a visszaszerzésért, de úgy tűnik, hogy esély nélkül. Kell a Paszmosi kastélyról néhány szót szólni, a Teleki családnak az ősi birtoka, vagy egyik ősi birtoka, tehát ugyanúgy a Teleki Mihály volt az, aki a család számára megszerezte ezt a birtokot, és a ma is látható kastély valahol a 18. század közepén épülhetett. Ennek a kastélynak a helyzete, mondjuk azt, hogy az, hogy ahogy a család leszármazottai nem kérték vissza ezt az épületet, alapvetően a paszmosi ága a telekieknek nem létezik, tehát oldalági leszármazottak lennének, viszont ők nem tartottak igényt a kastélyre, úgyhogy ez a Besztercen-Naszod megyei önkormányzat kezébe maradt, és amelynek a felújítása megtörtént, ez is egy örvendetes hír. Válaszút a másik, amelynek a bemutatását úgy gondolom, hogy mellőzhetjük itt a 19. század végi épületről beszélünk legalábbis úgy, ahogy megjelenik előttünk, és hát Bánfi Ádám munkásságát dicséri. Itt is az történt, hogy a bánfiak válaszúti ága kihalt, tehát ez is a Kolozs megyei tanács tulajdonában maradt, és hát ennek a felújítása is jelen pillanatban zajlik. Enyedszent királyt említhetnénk, amely ugyancsak Bánfi birtok volt, és a család nem kérte vissza, ez pedig a Fehér megyei tanács tulajdonában van. Felújították hivatalosan kulturális központ, de hát a látogatása engedéllyel lehetséges, de nagyon-nagyon körülményes. Árokaját még mindenképpen megemlíteném. Árokaja, ami az egyik legkülönlegesebb erdélyi kastélyunk, és a 19. század végén alakult ki, jött létre Bethlen Bélának köszönhetően. De a Bethlen családnak a leszármazott, az acélok próbálták ezt visszaszerezni, de nem sikerült. Tehát nem sikerült, hogy visszakerüljön a család tulajdonába, úgyhogy jelen pillanatban is a Bábes-Bólyai Tudomány Egyetemhez tartozik.
Történész úr, megkérjük, hogy most is foglalja össze az elhangzott beszélgetésünket, a végső következtetések.
A mai műsorban olyan kastélyokról beszéltünk, amelyek vagy az 1920-as, 30-as években, vagy a rendszerváltást követően kerültek román nemzetiségű tulajdonosokhoz. Amit sikerült ebben a műsorban elmondani, az a következő kastélyokhoz kapcsolódik, tehát beszéltünk Kendilónáról, Sárpatakról, Alsógálról, vagy éppen Mácsáról, amelyek ügyvédek, politikusok tulajdonába kerültek a két világháború között. Beszéltünk a Nagyszent Miklósi Nákó kastélyról, amelyet a helyi önkormányzat vásárolt meg. Bemutattuk a Bájuki kastély helyzetét, ahol Kárpátokon túli birtokosok léptek színre, ugye Josif Pinkász üzletemberről van szó, aki rokonságban volt a Gikát családdal. De említettük az óbrázsai és a nagydebreki kastélyokat, egyik a görög katolikus egyháznak a tulajdona, másik pedig a görög keleti egyháznak a tulajdona. Említettük Kükülővár, illetve Bethlen Szent Miklósnak a helyzetét, ahol a rendszerváltás után jelentek meg az új román nemzetiségű birtokosok, alapvetően mind a kettő esetében ugyanarról a birtokostól beszélünk. Alsó Farkadint említettük, ahol egy érdekes helyzet alakult ki, ugye a román állami tulajdon, később francia tábornok Bertlo lépszínre, majd pedig a Román Tudományos Akadémia. Említettük Aranyos Meggyes, Bánlak és Soborsin kastélyait, amelyek a román királyi család tulajdonába kerültek, és beszéltük olyan épületekről is, amelyek ma is állami tulajdonban vannak, azért, mert nem igényelte vissza senki az illető családok közül, vagy mert a leszármazottaknak egyszerűen nem sikerült visszaszerezniük a családjuk számára. Ilyen helyzet van Paszmoson, Balázs-Telkén, Válaszúton, Enyedszentkirályon, vagy éppen Árokalján.
Kálmán úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatók, az Erdélyi Mesélő Kastélyok percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Át kell adjuk a stúdiót, elköszönök a műsorvezető szerkesztőt, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.